Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Elindult a 11. Boldogasszony zarándokvonat Budapestről a csíksomlyói pünkösdi búcsúra, reggel a keleti pályaudvarról. Felföldi László pécsi megyés püspök a béke fontosságát hangsúlyozta köszöntőjében, és Varga Lajos, a Váci Egyház megye segédpüspöke is köszöntötte a résztvevőket. Soltész Miklós, a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára azt kérte a résztvevőktől, az emberek a közösségek és a nemzetek közötti békért és békességért imádkozzanak, valamint Szlovákia miniszterelnökért, a tegnap meglőtt Robert Ficóért és a szlovák nemzetért is. Robert Fico már túl van az életveszélyen, miután a műtét sikeresnek bizonyult. Mesterséges kómában tartják a szlovák miniszterelnököt, aki ellen merényletet követtek el Nyitrabányán. Robert Fico ellen a kormány kihelyezett ülése után követett el lőfegyveres merényletet egy idősebb férfi, akit a helyszínen azonnal őrizetbe vett a rendőrség. A baloldali költő sajtóhírek szerint azzal magyarázta tettét, hogy nem ért egyet Fico politikájával. Mély megdöbbenéssel és teljes megütközéssel töltött el a Robert Fico elleni brutális fegyveres támadás híre, írta az országgyűlés elnöke. Kövér László hozzátette, imádkozik mielőbbi felgyógyulásáért. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint sokkoló és megdöbbentő, ami történt. Élesen elítélte a merényletet a felvidéki magyar párt, a Magyar Szövetség is. Európa vezető politikusai sorban elítélték a szlovák miniszterelnök elleni merényletet, és kifejezték szolidaritásukat a szlovák néppel. Megerősítik a pozsonyi parlament és képviselőinek védelmét, jelentette be a törvényhozás kommunikációs irodája. Az intézkedés visszavonásáig a törvényhozás épületét nem lehet látogatni, a parlament munkáját pedig május 21-éig berekesztették. A kormány 7 milliárd 800 millió forinttal támogatja a szociális és gyermekvédelmi intézményeket fenntartó egyházi és civil szervezeteket a megemelkedett rezsiköltségek kompenzálására, mondta a gazdaságpolitikáért felelős államtitkár, hozzátéve, hogy a pénzt nem kell külön igényelniük az arra jogosult szervezeteknek, azt a Magyar Államkincstár folyósítja. Fülöp Attila Ózdon beszélt, ahol pedig 506 millió forintot fordíthattak szociális város rehabilitációs fejlesztése, amelynek köszönhetően javult a városkép és az ott lakók életminősége. Az elmúlt másfél évtizedben 1000 milliárd forintot fordított a kormány a vízi közműhálózat fejlesztésére, közölte a területért felelős államtitkár. Vénémet Zsolt hangsúlyozta, Európai Uniós szinten is kimagasló eredmények születtek, csak nem 83%-ra nőtt a szennyvízkezeléssel ellátott lakások aránya, és megduplázták az országban a szennyvíztisztító telepek számát. A politikus a Borsodabolyzemplén vármegyei Szikszón beszélt, ahol pedig 4 milliárd forintos fejlesztéssel korszerűsítették az ivóvízhálózatot. Mától elérhető a 30 évesnél idősebb álláskeresőknek szóló 150 milliárd forintos támogatási rendszer, ismételte meg az információkat a foglalkoztatás politikáját felelős államtitkár az M1 állami televízióban. Comba Sándor elmondta, 77 ezer ember terveznek megszólítani, 50 ezeret támogatni és 23 ezeret képzésekbe bevonni. Ma Magyarországon 120 ezer inaktív ember tudna dolgozni, és a regisztrált álláskeresők száma 230 ezer körül van. Rendben zajlanak az érettségi vizsgák a technikumokban, és elindultak a szakmai vizsgák is a szakképző intézményekben, közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium az MT-vel. Idén várhatóan több mint 40 ezer diák vizsgázik szakmai ismeretekből, a legnépszerűbb szakma a vizsgázók körében idén is a villanyszerelés. Két éve 120 ezer digitális eszköz szereztek be, tavaly 140 ezeret, idén pedig 200 ezer notebook kerül a magyar általános és középiskolákba szerte az országban, mondta el a köznevelésért felelős államtitkár. Maruzsa Zoltán ismertette, a kormányzat még 2022-ben hozott döntést arról, hogy a teljes magyar köznevelést digitalizálni szeretné. Az orosz elnök kétnapos látogatást tesz Kínában, Pekingben és Harbinban. Ez az első külföldi útja, mióta megkezdte újabb elnöki periódusát. A Xinhua kínai állami hírügynökség közlése szerint Vladimir Putyin repülőgépe helyidő szerint hajnalban érkezett a pekingi repülőtérre. Reggel Xi Jinping kínai államfő személyesen is üdvözölte. Az amerikai külügyminisztérium levette Kubát a terrorizmus elleni fellépésben nem teljes mértékben együttműködő államok listájáról. Ezen a listán van többek között Észak-Korea, Irán, Szíria és Venezuela. Vízbeszivárgás miatt meghatározatlan időre bezárták a Parajdi sóbányát, hogy ne veszélyeztessék a látogatók biztonságát. A népszerű székelyföldi turisztikai létesítmény április 18-a óta küzd a problémával. Végül az időjárásról: északkeleten süt legtöbbet a nap, de általában egyre felhősebbé válik az égbolt, a szél sok felé felerősödik, csapadék estig nem várható, a csúcshőmérséklet 23-24 fok körül alakul, híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés. Az egyház az egységben lévő erő megtapasztalása. Hit, közösség, támasz. Mindenkinek. Köszönjük, ha adója 1%-ával támogatja a Magyar Katolikus Egyház sokrétű szolgálatát. Hit, közösség, támasz mindenkinek. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Idén is eljött az adó 1%-ának felajánlási ideje. Ha ön is hisz a személyes szeretet erejében, válassza a Katolikus Karitást. Segítségével életeket változtatunk meg, támogatást nyújtunk a rászorulóknak. Legyen részese ön is a változásnak. Adója 1%-ával támogassa a Caritást támogató alapítványt. Készült a Katolikus Caritas megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
Szép napot kívánok, szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztő Pap Ildikó vagyok. 10 éve került az Egri Főegyházmegye fenntartásába a Balatoni Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola. A jubileum alkalmából Ternyák Csaba érsek mutatott be szentmisét a település Túri Szent Márton tiszteletére szentelt templomában. 2018-ban csatlakozott az iskolához a település óvodája, ahová jelenleg 53 kisgyermek jár. Az óvoda épületét az elmúlt években teljes körűen felújították, kicserélték a nyílászárókat, a vizes blokkokat, a csoportszobák bútorzatát, szigetelték az épületet, korszerűsítették a fűtést és számos játékot helyeztek el az udvaron. Az iskola tornatermében Udzeliné Murány Jenikő polgármester köszöntötte a vendégeket.
Én 12 éve májusban lettem polgármester, és akkor 112 gyerekünk volt az iskolába. Rá pár évre a Horváth Lászlóval, Németh Gyulával, Kis Jánosné Ildikóval mi elindultunk az egyház felé. Az egyház mindig segítőkezet nyújtott, ők nagyon szívesen fogadtak minket. Aztán hál' Istennek sikerült nekünk is egyháziskolával lenni, és ez néhány ember nélkül ez nem élhetett volna létre. És amire nagyon büszke vagyok, mint balatoni polgármester, hogy mindig jó hírű iskolánk volt, de még jobb hírűk lettetek, és mindig büszkeséggel olvassuk el, amit rólatok írnak, vagy hallanak, mindig büszkén nyilatkozunk rólatok, és ez köszönhető a fenntartónak is, hogy új, nemesebb eszméket vitt az oktatásba, nagyon sok szakmai, anyagi segítséget kap az iskolánk, amit mi nem tudtunk volna biztosítani, és a büszkeség az mindig megmarad az önkormányzat részéről, hogy ti mindig balatoni diákok vagytok, úgyhogy köszönjük nektek a szép eredményeket, a pedagógusaitoknak, a tudást, amit átadnak, az egyháznak pedig az, hogy gondját visel és fenntartója az iskoláknak.
Kis Jánosné nyugalmazott igazgató felidézte az egyházi fenntartásba kerülés körülményeit.
Engedjék meg, hogy visszaemlékezzek az átvétel idejére, hiszen nagy dolog volt ez nekünk. Különleges és örömteli napunk van ma. Örömmel tölt el, mert egy jól működő egyházi intézményt látok, amely Isten áldásával egyre több gyereknek biztosít színvonalas nevelést, oktatást. Különleges is ez a nap, mert nagy dolog az, hogy egy kis faluban 8-osztályos iskola működjön. Sok éven keresztül kellett küzdenünk fennmaradásunkért, hogy 2013-ban egy működő iskolával kerülhessünk egyházi átvételre. 20 évvel ezelőtt szűnt meg a kis létszámú falusi iskolák önállósága. 2004-ben kijelölték a kistérségben azt a 3 nagy iskolát, amely tovább működhet. Mi nem voltunk köztük. Nekünk azt a feladatot adták, válaszunk, hogy melyikbe visszük gyermekeinket tanulni. Mi a megmaradás mellett döntöttünk, ami csak társulásos formában volt lehetséges. Intézményi társulást hoztunk létre, amelyhez Mikófalva, Bekölce, majd Borsod-Szentgyörgy iskolái és óvodái is csatlakoztak. 2009-től már 8 tagintézményünk, 4 tagiskolánk és 4 tagóvodánk volt. A székhely mindvégig a balatoni iskola maradt. Egyre több környékbeli tanuló választotta iskoláinkat, a szülők elmondása szerint elégedettek voltak az oktatás színvonalával, a nevelési eredményeinket, a fegyelemtartással. Majd az új törvényeknek megfelelően 2013. január 1-én szétváltunk. Az óvodák az önkormányzatokhoz, az iskolák a tankerülethez kerültek. Kollégáimmal, a szülőkkel és az önkormányzatokkal mindig egyetértettünk abban, hogy gyermekeinknek művelt felnőttekké kell válniuk, a tárgyi tudás mellett fegyelmezett, jól nevelt gyermekeket kívántunk nevelni, akik szeretetteljes családban és iskolában nevelkedhetnek. Nehézséget okozott a körülöttünk lévő világ kedvezetlőtlen változása. A gyerekeket olyan külső hatások érték, amelyek megnehezítették, sokszor akadályozták is nevelési céljaink elérését. Rossz irányba befolyásolták viselkedésüket. Gondolok itt az akkor megjelent internetre, agresszív vitást tükröző filmekre, és akik még akkor dolgoztak és itt voltak, tudják, hogy mi volt az, ami nekünk nagyon nehéz volt. Mi olyan gyerekeket szerettünk volna nevelni, akik fogékonyak a jóra és a szépre. Tiszteletteljesen fordulnak a felnőttekhez és társaikhoz. Lelkiismeretesen elvégzik a rájuk bízott feladatokat, és emellett jól érzik magukat az iskola közösségében. Ehhez nyugodt, családias légkörre, kiegyensúlyozott pedagógusokra volt szükség. Úgy láttuk, hogy mindehhez a támogatást az egyház, a katolikus iskola légköre, a keresztény értékek alapulvétele tudja nekünk megadni. Ebben a munkában segített bennünket a Jóisten, a hit és a belső nyugalom. 2012-ben kértük az egyházi átvételt, a 4 önkormányzat, a 4 falu, Balaton, Mikófalva, Bekölce és Borsod-Szentgyörgy összefogásával, és nagy öröm volt, amikor kedvező válasz érkezett érsek úrtól. A tankerület részéről nagy ellenállást váltott ki a tőlük való elválásunk terve, minden eszközzel igyekeztek azt megakadályozni. A szülők, alkalmazottak és diákok viszont nagyon magas arányban támogatták a fenntartóváltást, és érsek atya is kitartott mellettünk. Így új időszámítás kezdődött számunkra. A 2013-14-es tanévet egy új intézményben kezdhettük meg, melyet főtisztelendő dr. Ternyák Csaba érsekatya vezetésével az Egri Főegyházmegye alapított. A Gárdonyi Géza katolikus általános iskolának ekkor 316 tanulója volt, a Balatoni iskolában 126, a Mikófalvi tagiskolában 11, a Borsod-Szentgyörgyiben 179 diák tanult. Bekölcén ekkorra a tankerület már bezárta a tagiskolát, és a gyerekek átkerültek Balatonba. A létszám a későbbiekben nőtt, egyre több szülő választotta iskoláinkat a környékbeli településekről is, többek között városokból is. Tudatosan vállaltuk a fiatalok nevelését, hogy vallásos lelkülettel álljanak helyt az életben. A keresztény értékek alapul vétele tudta nekünk megadni a lelki támaszt a nevelésben. Az intézmény munkatársi közösségében meghatározó volt a katolikus értékrend. Szakképzett, összetartó és a gyerekeket azonos elvárásokkal nevelő tantestületünknek, kollégáimnak, ezúttal is megköszönöm kitartó munkájukat. Köszönöm a támogatást és segítséget a szülőknek, az önkormányzatoknak, polgármesterasszonynak, iskola lelkészeinknek, Fejes János és Székely Dénes atyáknak. Köszönöm érsekatyának, az EKIF vezetésének és munkatársainak, hogy ebben az intézményben dolgozhattam és segítették munkánkat. A jó Isten áldását kérem valamennyiük és az egész intézmény további munkájára.
Csuhajné érsek Klára igazgató, aki 2018-ban vette át az intézmény irányítását, a régi hagyományok mellett megjelenő új programokról beszélt.
10 éve már, hogy a szülők és alkalmazottak elsöprő többségének kérését meghallgatva, érsek úr befogadta iskolánkat katolikus intézményei közé. 10 év nem tűnik soknak egy intézmény életében. De mégis mennyi minden történt ez alatt az idő alatt? A katolikus szemléletű indulást igazgatóhelyettesként segíthettem Ildikó Kis Jánosné igazgatónő mellett. Majd 2018-tól igazgatóként folytathatom a munkámat. 2013-ban a Borsod-Szentgyörgyi tagiskolánkkal együtt örültünk a katolikussá válásunknak, majd 2018-ban már mindkét település óvodája is csatlakozott az intézményünkhöz. 2021-ben a Borsod-Szentgyörgyi iskola és óvoda kiszerveződött és új intézményként, de továbbra is az Egri Főegyházmegye fenntartásában működik tovább. Bevallom, 2013-as indulásunkkor voltak bennem kérdőjelek, hogy hogyan sikerül majd a váltás, és egyáltalán mekkora váltásra lesz szükség, hogy tudjuk majd a keresztény értékeket átadni, eljuttatni tanulóinkhoz, szülőkhöz, munkatársakhoz. Amikor a kétségeimről beszéltem akkori hittanárunknak, Papné Marikának, ő teljes meggyőződéssel ezt mondta. Klárika, ne félj! Az iskola falai közé beköltözött a Szentlélek, és munkálkodik. Minden rendben lesz. És valóban. A kezdeti idegenkedés után szép lassan a régi hagyományaink mellé újak társultak. Napi imák, lelki napok, közös misék, hétindító elmélkedések, zarándoklatok, hittantáborok, és még mennyi minden más. Ezekből az eseményekből, pillanatokból próbáltunk ízelőtét adni a fotókkal a folyosónkon, amit kollégáim lelkesen gyűjtöttek, rendezgettek, igazi csapatmunkával készítették a kiállítást. Intézményünk a 10 év alatt folyamatosan szépült. Modern oktatási eszközökkel, berendezésekkel korszerűsödött fenntartónknak köszönhetően. A visszatérő diákok nem győznek csodálkozni. Az iskola tanulóinak száma a kezdetektől fokozatosan emelkedik. 2013-ban a balatoni székhelyen 126, 2018-ban igazgatói első évenben 152, idén már 175 iskolással büszkélkedhetünk. És bizony, kicsit szoroskodunk is, hiszen az iskola épületét alaposan kinőttük. Ezért várjuk már nagyon-nagyon azt a bővítést, ami most fenntartunk jóvoltából egyre inkább megvalósulni látszik, hiszen már készülnek az épületbővítés tervei. Tényleg munkálkodik a Szentlélek, és Istenünk gondviselő jósága. Persze voltak jócskán az elmúlt 10 év során nehézségek is, és botorság lenne azt hinni, hogy a jövőben nem lesznek. De biztos vagyok benne, hogy ahogyan eddig is, ezután is, önzetlen támogatást fogunk kapni a szülőktől, hatékony segítséget az EKIF oktatási osztályától, iskola lelkészünktől Székely Dénes atyától és a községünk vezetőitől is. De persze mindez nem lenne elég a színvonalas munkához, a szép eredményekhez, sikerekhez, ha nem lennének okos és tehetséges diákok, kiváló, elkötelezett pedagógusok és hozzáértő ügyviteli személyzet iskolánkban, és nem lenne családias hangulat, ahol fontos a gyerek mosolya, ahol a legkisebbre is megértő szeretettel figyelünk. Hiszen ahogy Gárdonyi Géza, iskolánk névadója írja, a falak ereje nem a kőben van, hanem a védők lelkében. Úgy hiszem, a mi iskolánkat is ez emeli ki a környező iskolák közül. Mindig is ez emelte ki. Az a szellemiség, az a hit, szeretet, ami a benne tevékenykedők lelkéből árad, és 10 éve ebben segít minket a falaink közé beköltözött Szentlélek is. Örülök, hogy intézményünk katolikossá válásának kezdeti éveinél jelen lehettem, és hálás vagyok mindenkinek, aki bármilyen módon segített nekünk ez alatt a 10 év alatt. Ígérem, hogy az intézmény vezetőjeként, pedagógus kollégáimmal azon dolgozunk majd, hogy ezt a szellemiséget, ezt a közösséget és a katolikus értéket őrizze meg iskolánk, legyen ilyen sikeres az elkövetkezendő években is.
Örömét és büszkeségét fejezte ki Székely Dénes iskola lelkész is mindazért a kitartó munkáért, amellyel diákok, pedagógusok és szülők elérték, hogy a környék központi iskolájává vált a Gárdonyi.
Amikor a hívő ember életében egy határkőhöz ér, 2 dolgot tesz. Hálát ad és segítséget kér. Mi most iskolánk 10 éves egyházi fenntartásának ünnepén, mint egy jelző határkőnél megállunk. Hálát adunk és segítséget kérünk. Visszanézünk, hallottuk már a beszámolókat, milyen csodálatosan vezette a 10 év történelme alatt is, meg az előkészület ideje alatt is a gondviselő Isten életünket, a balatoni iskola életét. És mindenképpen előre is kell tekintenünk. Nem lehet legyökerezni, mert innen is tovább kell lépnünk. 10 év egy ember életében nem nagy idő. A kisgyermekkorból a nagygyermekkorba lép. 10 éves korban kerül a diák a felső tagozatba. És egy kicsit már nagyobbnak, fontosabbnak érzi magát, mint az alsó tagozatban volt, örül az előrelépés lehetőségének. Egy közösség, egy iskola életében pedig már úgy gondolom, hogy nagyobb lépték a 10 esztendő. Mi már a balatoni iskola tavaly léptünk a felső tagozatba, ugyan, mert tavaly 2023-ban voltunk 10 évesek. És már megtapasztalhattuk a felső tagozatosoknak a felelősségét, kihívását, örömét, de ugyanakkor áldozatát is. Öröm és izgalom együtt van jelen az életünkben, a munkánkban és a mindennapjainkban. Ma, a 10 évet megünnepelve, először hálát adunk és köszönetet mondunk. Hálát adunk a gondviselő Istennek, hogy életben hagyott, hogy nem szüntették meg a balatoni iskolát, ahogy hallottuk Ildikó nénynek a beszámolójából, életben hagyott és az egyházához vezetett bennünket. Köszönetet mondunk mindenkinek, aki ebben a gondviselésben közreműködött. Fenntartónknak, főpásztorunknak, érsekatyának, aki bizalommal és nyitott szívvel fogadta a kérést. Az akkori és a mostani szülőknek, akik döntésükkel nagyon nagy százalékban, 90% fölött döntöttek úgy, hogy az egyházat válasszák, és ma is így döntenek és azt válasszák. Az iskola akkori és mostani vezetőinek, tantestületének, akik vállalták az iskola életében bekövetkezett változást, és mindenképpen nektek és az elődeiteknek, a diákoknak, akik akkor is és most is vállalják az iskola lelkiségét, szellemiségét. Azt mondta érsek atya a Szent Mise után, hogy jó volt itt a balatoni templomban lenni. És ennek nagyon örülünk, hogy jól érezte magát, mert érezte azt, hogy sugárzik belőletek a vallásos élet. Nem csak most vettétek magatokra a vallásos ruhát a Szent Misére, hanem ebben is vagytok. Ebbe vagytok természetesek. És ezt köszönjük nektek. Köszönettel tartozunk azért, hogy iskolánk már a környék központi iskolájává vált, amelynek színvonalát, fegyelmét, erkölcsi értékét nagyra becsülve járnak ide iskolába a környék gyermekifjúsága. Ez nagy öröm, de ugyanakkor nagy kihívás, nagy feladat is. Ezért másodszor segítséget kérünk, mert továbbra is szeretnénk megtartani ezt a magasra emelt nívót. Ezért kérjük továbbra is mennyei atyánk kegyelmét, amit vallásos életünk gyakorlásával tudunk életünkbe fogadni. Védőszentünk, Turi Szent Márton püspök közbenjáró imádságát, hogy hozzá hasonlóan a felebaráti szeretet gyakorlásával tegyük könnyebbé mindennapjainkat. Fenntartónknak támogatását, a szülők megértését, diákjaink szorgalmát és jó szándékát, tantestületünk megértő és összehangolt együttműködését, önkormányzatunk segítségét. Csodát tenni nem tudunk, és csodát nem is várhatunk. De csodálatos eredmények születtek, ahogy hallottuk, és születhetnek ezek után is, ebből a támogatásból, ebből a segítségből, ebből a szorgalomból, ebből az összefogásból. Kérem ezen az ünnepen, és kívánom, hogy Isten bőséges áldása, a boldogságos szűzanya, édesanyai oltalma, védőszentünk és nemzetünk szentjeinek és boldogjainak közbenjáró imája segítsen, erősítsen, hogy a jövő nemzedék életének és hitének megalapozásában felelősségteljes munkát tudjunk továbbra is végezni. Isten éltessen bennünket!
Horváth László országgyűlési képviselő arról beszélt, hogy jelenleg Balaton legnagyobb vonzereje az iskola és annak szellemisége.
Az jutott eszembe, hogy mennyivel több megmaradni, mint túlélni. Túlélni az egy biológiai parancs, megmaradni pedig egy emberi kötelesség. Túlélni lehet egyénileg is, de megmaradni csak közösségben lehet. Csak közösségben lehet megmaradni és megtartani azokat az értékeket és a hitet, amelyek újból és mindig életet tartanak fenn, és életet erősítenek. És én szívből gratulálok az egész közösségnek, hogy nem csak túlélte az elmúlt időket, hanem megmaradt, és a megmaradásból pedig újabb erőt, hitet, energiát tudott meríteni. És látható, hogy ez a megmaradás még magában rejt továbbiakban is, mert magából fakaszt további életerőt és energiát. És hát az is nagy kérdés mindig egy iskolánál, hogy mire tanít és mire készít fel az iskola, mert ha más idők is vannak, mint 10 évvel ezelőtt voltak, de azt tudjuk, hogy jönnek még embert próbáló idők. És tudom azt, hogy egy ilyen közösség iskolája az nem az egyszerű versengésre készíti fel a tanulókat, hanem az együttműködésre. Arra készíti fel, hogy a másikat ne csak megítélni tudja, hanem próbálja, legyen elég erős ahhoz, hogy a másikat megismerje és megértse. És hát nagyon sok település próbálja a maga vonzerejét bemutatni a világnak. Az életünk vonzások és taszítások között zajlik, és hogyha a jó úton segít minket a Jóisten megmaradni, akkor az vonz minket, nem csak az vonz, ami kényelmes, élvezetes, hanem igazából az vonz minket, ami jó és szép. A Balaton községnek az egyik egyik legnagyobb vonzereje az maga az iskola. Ezt a számok bizonyítják, és az itt lévő tanulók is bizonyítják. Tehát ennek a településnek, ennek a közösségnek a vonzereje az iskola lett, ennek az iskolának a szellemisége. És én szívből köszönöm, hogy az elmúlt évtizedben részese lehettem a magam egyszerű módján ennek a folyamatnak, de sokkal inkább köszönöm mindenkinek a munkáját, hitét, energiáját, támogatását ahhoz, hogy ma itt vagyunk, és biztos vagyok benne, hogy ez a munka, energia, támogatás a jövőben is szép eredményeket fog hozni. Úgyhogy én szívből kívánom mindannyiunknak azt, hogy a vonzerőt, az iskola vonzerejét, és persze az ember és a gyermek vonzerejét őrizzék meg, tartsák meg, higgyék el, semmi sem ér többet ennél.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a balatoni Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola jubileumi ünnepségére látogattunk. Köszönöm, hogy velünk tartottak, kollégáim nevében is búcsúzom önöktől, és további szép, békés napot kívánok valamennyiüknek. A szerkesztőt, Papildikót hallották.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Szerdai adásunk tartalmából. Ferenc pápa katekézise a szeretet erényéről, mely Istentől ered, ad, megbocsát és elrejlik. Ferenc pápa plébániai látogatásra ment, hogy idős papokkal találkozzék. Fogjatok össze a fiatalokkal. Ferenc pápa. A háború vereség az emberiség számára és egy megtévesztés.
Ferenc pápa katekézise a szeretet erényéről, amely Istentől ered, ad, megbocsát és elrejlik. A Szent Atya Vétkek és Erények című katekézis sorozatának 19. témája a szeretet, amelyről a Szent Péter téren tartó kiallgatás során emlékedett a pápa. Ez az erények csúcsa, és amelyet a legnehezebb gyakorolni, mert meghaladja emberi erőinket. Azonban Isten odafentről mindenkinek nyújtja, és éppen az ő kegyelmet is lehetővé a keresztény ember számára, hogy átölelje azt is, ami nehezen szerethető, és főként, hogy meg tudjon bocsátani.
Oggi parleremo della terza virtù teologale, la carità. Le altre due ricordiamo è la fede e la speranza.
A hit és a remény erényei után most a szeretetről, az erények csúcsáról szólunk, kezdte beszédét a pápa. A szeretetre gondolás azonnal kitárja a szívet és az elmét, és felidézi Szent Pál szeretet himnuszának ihletett szavait a korintusiakhoz írt első leveléből, amelyben az isteni erények hármas csoportjáról így szól. Most megmarad a hit, a remény és a szeretet, ez a három, de közülük a legnagyobb, a szeretet. Pál olyan közösséghez fordul ezekkel a szavakkal, amely a testvéri szeretetben korán sem volt tökéletes. Tagjai igencsak veszekedősek, belülről megosztottak voltak, soraikban olyanokkal is, akik mindig maguknak követelték az igazságot. Pál arra emlékezteti őket, hogy amíg a tudás felfúvalkodottá tesz, addig a szeretet épít. Utal egy botrányra is, amely a keresztény közösség legfőbb összejövetelét érinti, vagyis az Úr vacsoráját, az eukarisztia ünneplését, mert még ott is van megosztottság. Némelyek ezt evésre és ivásra használják fel, miközben másokat, akiknek nem volt semmiük, kizártak belőle. Ezzel szemben Pál apostol világos ítéletet mond. Amikor ugyanis egybegyűltök, már nem az Úr vacsoráját eszitek. Mert ez már egy másik, egy pogány szertartás, nem az Úr vacsorája, tette hozzá a pápa. Lehet, hogy a korintusi közösségben nem is gondolták, hogy ezzel bűnt követnek el, és az apostol kemény szavai kissé érthetetlenül hangzottak nekik. Vélhetőleg azt tartották magukról, hogy ők jó emberek, és a szeretetet a maguk részéről nagyon is fontos értéknek tartották, miként a barátságot és a családot is. Napjainkban is ott van a szeretet szó mindenkinek az ajkán, főként a sok befolyásoló influencer esetében, miként sok dal refrényében is szerepel. Sokat beszélünk a szeretetről, de mi is a szeretet? Tette fel a kérdést a pápa, ahogy Pál is rákérdezett arra a másik szeretetre.
Non l'amore che sale, ma quello che scende, non quello che prende, ma quello che dona, non quello che appare, ma quello che si nasconde.
Nem az a szeretet, amely felemelkedik, hanem amely leszáll. Nem az, ami elvesz, hanem amelyik ad. Nem az, ami látszik, hanem ami el van rejtve. Pál aggódik amiatt, hogy Korintusban, akár csak ma köztünk is, tette hozzá a pápa, zűrzavar uralkodik, és valójában nyoma sincs a szeretet isteni erényének, amely egyedül csak Istentől származik. Az ókeresztények noha több görög szót is használtak a szeretet meghatározására, végül rátaláltak az agapi szóra, amit mi karitásznak, tevékeny szeretetnek fordítunk. A keresztények képesek a világ mindenféle szeretetére. Ők is szerelmesek lesznek, megtapasztalják a barátság jó indulatát is, érzik a hazaszeretetet és az egész emberiség iránti egyetemes szeretetet. De van egy nagyobb szeretet, amely Istentől származik, és Isten felé irányul, amely képesítesz arra, hogy szeressük Istent, hogy a barátaivá legyünk, és hogy úgy szeressük fele barátainkat, amiként Isten szereti őket. Ez a szeretet Krisztus nyomán arra indít, amit mi emberileg nem tennék meg, mint a szegények iránti szeretet, az iránt, ami nem szerethető, és azok iránt is, akik nem szeretnek minket, még az ellenség iránt is. Ez a teológiai erény az Istentől jön, mert ez a Szentlélek munkája bennünk. Erre tanított Jézus a hegyi beszédben. Mert ha csak azokat szeretitek, akik benneteket is szeretnek, milyen hálát várhattok érte? Hisz a bűnösök is szeretik azokat, akik őket szeretik. Majd az Úr még ezt kéri tőlünk, szeressétek inkább ellenségeiteket, tegyetek jót, adjatok kölcsön, és semmi viszonzást ne várjatok. Ebben a tanításban a szeretet isteni erénye tárul fel, amit lehetetlen gyakorolni akkor, ha nem élünk Istenben. Emberi természetünk spontán módon szereti a jót és a szépet, valamint egy eszme, egy nagy vonzora nevében is lehet, hogy nagylelkűek és hősiesek is. De Isten szeretete túlmutat ezeken a kritériumokon. A keresztény szeretet átöleli azt is, ami nem szerethető, és tud megbocsátani, amihez pedig nagy szeretet kell. A keresztény szeretet áldást mond az átkozódókra. Annyira merész ez a szeretet, hogy szinte lehetetlennek tűnik megvalósítani, mégis ez az egyetlen dolog, ami megmarad belülünk.
L'amore è la porta stretta, attraverso cui passare per entrare nel regno di Dio.
A szeretet az a szűk kapu, amin keresztül beléphetünk Isten országába. Jézus pedig ezt a szép dolgot mondja nekünk. Bizony mondom néktek, amit egyel tettetek a legkisebb testvéreim közül, velem tettétek. Ez a szeretet legnagyobb és legszebb műve, zárta így katekézisét Ferenc pápa.
Ferenc pápa plébániai látogatásra ment, hogy idős papokkal találkozzék. Fogjatok össze a fiatalokkal! Május 14-én délután újabb látogatás sorozat vette kezdetét, amikor Ferenc pápa jól ismert fehér Fiat 500L-es gépkocsiján megérkezett a Szent Péter Bazilikától mindössze 10 perces autóútra található nyugat-római plébániára. Még ki sem szállt a kocsiból, első dolga az volt, hogy a másfél éves kis Rebekka fejére puszit adott, akinek édesanyja hitoktató a plébánián. Taps és éjenzés fogadta a pápát a templom előtt, ahol mintegy 200-an vártak rá. A környező erkélyekről, ablakokból és Francesco, Francesco kiáltásokat lehetett hallani. A Szent József Bazilika 20. század elején született Don Luigi Guanella ösztönzésére, 10. Pius pápa támogatásával, és azóta a szalézi karizmához kapcsolódó követőkre bízták működését. Itt találkozott a Szentatya 70 idős atyával, akik 40 éve szolgálnak papként. Ezzel Róma püspöke a szeptembertől májusig tartó látogatás sorozat után egy újabb kezdeményezést indított el, hogy a város 5 szektorában találkozzon plébánosokkal, káplánokkal, prefektusokkal. Legközelebb május 29-én találkozik majd a szentelésük 10 évét ünneplő papokkal. A Szent József plébánián a Római Egyházmegye vicegerense Baldureina püspök fogadta a pápát, Michele di Tolve püspökkel együtt, aki a diakonátus, a papság és a szerzetes élet gondozásáért felelős megbízott, valamint Tommaso Gigliola plébános atya. Az újságírókkal váltott pár tréfás mondatot a Szentatya, majd megáldotta az egyik várandós újságíró nő pocakját. Az idős papok között egy 94 éves atya, Antonio Csamei, 70 éve szolgál. Valamennyien örömmel és meghatottan fogadták Róma püspökét, akivel előbb imádkoztak a szűzanyához, majd 2 órás párbeszéd következett kérdések-válaszok formájában. Ferenc pápa megköszönte a fogadtatást, és arra buzdította idős pap testvéreit, hogy legyenek az emlékezet tanúi, amit a fiatalok bátorságához és erejéhez adva együtt haladjanak előre. A Szentszék sajtótermének tájékoztatása szerint főként lelkipásztori témákról beszélgettek, az egyházmegye és a római plébániák tevékenységéről. A pápa kiemelte a plébánosi munka és a papok utcai szolgálatának értékét. Szelíden, kedvesen kell irányítani a nyájat, mert ha az emberek látják a pásztor kedvességét, akkor közelednek. Atyai párbeszéd volt tehát, mely a befogadás, a gyónás szentsége, a meghallgatás és a bocsánat kérés témái körül forgott, valamint a kegyhelyek jelentőségéről. Szó esett azokról a nehézségekről is, amelyek ebben a korban a papok életében jelentkeznek. Az emberek között eltöltött sok évet követő magány, a változtatás küzdelmei, a keserűség, melyet imával lehet legyőzni, az Úr szeretetének emlékezete és a szűzanyához való gyermeki tartozás tudata. Ferenc pápa több ízben aláhúzta, milyen fontos a fiatal és az öreg papok közötti kapcsolat. Vitatkozzanak csak, ilyen az élet, de együtt menjenek előre. A nagyszülőknek a családban kell maradniuk, mondta. Mialatt zajlott a beszélgetés a papokkal, a közeli Szent József általános iskolából, mely közvetlenül a plébánia mellett található, kivonult 110 5. osztályos kisgyerek, egyen pulóverben és sárga sapkában. Maga a pápa kívánsága volt, hogy röviden üdvözölhesse a kicsiket, akik nemrég voltak első áldozók. Hozzájuk csatlakoztak még 70-en, akik hittanra járnak, és egy csomagot készítettek, benne rajzokkal, levelekkel a pápának, a sportpálya fölé pedig üdvözlő feliratokat tettek. Összesen tehát majdnem 200 gyerek várta türelmetlenül Ferenc pápa érkezését, majd amikor bejelentették, hogy jön, üdvrivalgásban törtek ki. Örültök? Kérdezte a pápa. Igen. És tanultok hittant? Igen, mondták a gyerekek, amibe azért egy pár nem is vegyült. A Szentatya mosolyogva arra kérte a gyerekeket, hogy imádkozzanak együtt, mielőtt áldást ad rájuk. Az üdvözlégy Mária imát követően végig haladt a gyerekek között, akik egymás hegyén hátán igyekeztek a pápa közelébe férkőzni, hogy megfogják a kezét, rajzokat, levelet adjanak neki, vagy levideózzák őt a telefonjukkal.
Végül a jelenlévő egészen kicsi gyermekek is pápai áldást kaptak. A Szentatya mosolyogva integetett az őt éjjelző híveknek. Mielőtt visszaszállt volna autójába, megállt egy súlyosan beteg fiú tolószékénél. Néhány pillanatig csöndben állt mellette, kezét a fiatal homlokára téve, mint egy átérezve szenvedését. A találkozó véget ért, a pápa pedig fél hét körül visszatért a Vatikánba.
Ferenc pápa, a háború vereség az emberiség számára és egy megtévesztés. Az emberi testvériségről szóló második világtalálkozó, mintegy 350 résztvevőjéhez intézett beszédében, Ferenc pápa arra buzdította őket, hogy tartsanak ki erőfeszítéseikben az emberi testvériség előmozdítása érdekében a szétesett világban. Megismételte, hogy a háború vereség és egyben megtévesztés is. Az emberi testvériségről szóló második világtalálkozó résztvevői szombaton találkoztak Ferenc pápával, a Fratelli Tutti, Mindnyájan Testvérek alapítvány által szervezett esemény második, egyben utolsó napján. A Be Human, légy ember mottóval a világ különböző részeiről érkezett tudósok, közgazdászok, üzletemberek, sportolók és hétköznapi polgárok gyűltek össze Rómában kétnapos megbeszélésre, hogy alternatívákat keressenek a háború és a szegénység ellen, a testvériség elve alapján. A találkozó május 10-én pénteken a 30 Béke Nobel-díjas részvételével tartott békekerekasztallal vette kezdetét, amelyet Pietro Parolin bíboros államtitkár nyitott meg, majd szombaton 12 tematikus vitafórummal folytatódott, amelyeken a békével kapcsolatos témákkal foglalkoztak. A pápa a vatikáni palota kelemen termében fogadta a meghívott előadókat. Köszönetet mondott nekik azért, mert Rómában összegyűlve ismét nemet mondanak a háborúra és igent a békére. Egy lángba borult bolygón azzal a szándékkal gyűltetek össze, hogy ismét nemet mondjatok a háborúra és igent a békére, tanúbizonyságot téve arról az emberségről, amely egyesít bennünket, és amely arra ösztönöz minket, hogy testvérként ismerjük fel egymást a kulturális különbségeink kölcsönös ajándékában, hangsúlyozta a pápa. Felidézte Martin Luther King emlékezetes szavait a Nobel békedíj átadása alkalmából 1964-ben. Megtanultunk repülni, mint a madarak, úszni, mint a halak, de még nem tanultuk meg a testvéri együttélés egyszerű művészetét. Ferenc pápa ismét rámutatott Jézus példázatában az irgalmas szamaritánus által gyakorolt együttérzésre, amely a kulcsot jelenti az igazán emberi együttélés művészetének újrafelfedezéséhez. A szamaritánusnak és az úton megsebesült zsidónak különböző és egymásnak ellentmondó történeteik vannak, de egyikük a másik testvérévé válik abban a pillanatban, amikor hagyja, hogy az iránta érzett együttérzés vezesse. Miközben a résztvevők készültek a szombat délutáni 12 témáról szervezett kerekasztal beszélgetésre, Ferenc pápa arra bíztatta őket, hogy haladjanak előre a csendes magvető munkájukban. Arra kérlek benneteket, hogy ne csüggedjetek, mert a kitartó és bátor párbeszédnek nincs olyan hírértéke, mint az összecsapásoknak és a konfliktusoknak. De mégis diszkréten segíti a világot, hogy jobban éljen, sokkal jobban, mint ahogy el tudjuk képzelni. A pápa külön méltatta a Nobel-díjasokat, megköszönve nekik az emberi testvériségről szóló nyilatkozathoz való hozzájárulásukat, amelyet 2023. júniusában Rómában tartott első találkozójuk alkalmából adtak ki. Elismeréssel szóltak az általuk összeállított új dokumentumról, az emberiség kártájáról. Ebben felvázolják azoknak a választásoknak és viselkedés módoknak a nyelvtanát, amelyek elősegítik a testvéri együttélés kialakítását a jelenlegi bizonytalanság és félelem idején. Arra buzdította őket, hogy továbbra is ápolják a testvériség szellemét, és támogassák diplomáciai tevékenységükkel a multilateralizmust. Ferenc pápa ismételten megerősítette, hogy a háború vereség és megtévesztés, ahogy annak a nemzetközi biztonságnak az elképzelése is, amely a félelem elrettentő erejére épül. A tartós béke biztosításához vissza kell térnünk ahhoz, hogy felismerjük önmagunkat a közös emberiségben, és a testvériséget a népek életének középpontjába kell helyeznünk, figyelmeztetett a pápa. Csak így leszünk képesek olyan együttélési modellt kialakítani, amely képes jövőt adni az emberi családnak. A politikai békéhez a szív békéjére van szükség, hogy az emberek abban bízva találkozzanak, hogy az élet mindig győz a halál minden formája felett. Ferenc pápa szombaton este csatlakozott a találkozó második fő eseményeként szervezett kerekasztalhoz, amelynek gyermekek voltak a résztvevői. A programra utalva azzal zárta a beszédét, hogy a résztvevők tanuljanak a gyerekektől. Tekintsünk rájuk, tanuljunk tőlük, ahogy az evangélium tanítja nekünk, buzdított a pápa. A gyermekek a jövő nemzedéke, elnevezésű kerekasztal beszélgetésre szombaton délután 5 órakor került sor az új szinódusi aulában a Vatikánban. A találkozó este 9:30-kor ért véget a Szent Péter téren tartott koncerttel. A Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétor Jézus Krisztus!
Az elmúlt közel fél órában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Új adással legközelebb este 23 óra 5 perckor jelentkezünk. Maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
Nagy jó Úristen, ki vagy a kéklő mennyekben, bércen innen túl, igazak ajka hirdessen, testvérünk a nap, tükrözi fényed szárnyalva, nagy fennem. Áldjon fenn a hold, halovány arcú hugocskánk, s mind a csillag fény, csupa hunyorgó mécses láng, derű és ború, amiket bölcsen szétosztva, küldesz ránk. Áldjon len a víz, csupa szívnénénk hasznos szép, áldjon tűzöcsénk, ködöd és árnyat oszlat szét, áldjon föld anyán, elibén tárva garmada bőségén. Áldjon a szelíd, aki megenged társának, s békén tűr, ha kell, s a beteg ágyon hálát ad, ékes koronát, jutalomképpen érette, méltán kap. Áldjon a halál, kapukat táró testvérünk, karja föl segít, amikor hozzád megtérünk, téged fennvaló, gyermeki szívvel ámulva, dicsérünk. Téged fennvaló, gyermeki szívvel ámulva, dicsérünk. Dicsérünk.
A nap verse.
Szembe a nappal. Ásít a sivatag. Ezer álnok álmos szemével gúnyosan hunyorog a homokóceán. Állok a porhullámok közepén. A két karom magasra tárva, az ég felé, az ég felé. És égő szemmel és égő szívvel nézek szembe a nappal. hasad a hajnal. Az álmos szürke sivatag fölött megvillan a fény, és fölkel a nap. Bíborosan, aranyosan, ifjan, tüzesen és szerelmesen. És én kitárt karral és szívvel, ifjan, tüzesen és szerelmesen nézek szembe a nappal. Minden sugár én rajtam rezdül át, minden dal rajtam csendül át. Mi lettem én? Az vagyok, aki voltam? Vagy egy nagy-nagy harmónia dalból, tűzből és élő sugarakból? Én vagyok-e a puszta lelke? Vagy az én lelkem a nap? Nézek szembe a nappal. Úgy átjár a fény, úgy fölissza a lelkemet, és nem tudom, a napból fakad-e a fény, a tüzes, imádságos és szerelmes, a sivatagra és az én szívemre, vagy belőlem forrásozik a nap. Kitárt karokkal, magam is tűz, nézek szembe a nappal.
Sík Sándor Szembe a nappal című versét Sinkovics Imre mondta el. Sík Sándor piarista egyetemi tanár, Kossuth díjas író, költő, műfordító, irodalomtörténész 1889. január 20-án született Budapesten. Fiatal korától fogva foglalkozott az irodalom szinte minden ágával. Már a gimnáziumban feltűnt költői tehetségével később írt irodalomtörténeti és esztétikai értekezéseket, kritikákat és színműveket. Szerkesztett imakönyveket, tankönyveket és újságokat. Működött, mint lelki gyakorlatvezető és előadó. A cserkészet mellett számos más közéleti és irodalmi társaság életében és irányításában is részt vett. 1903-ban lépett a piarista rendbe. Egyetemi tanulmányait a Budapesti Egyetem bölcsészkarán magyar-latin szakon végezte. 1910-ben a középiskolai tanári oklevélen kívül doktori diplomát is szerzett. Vácot kezdett tanítani, majd a következő évtől rendje budapesti gimnáziumába kapott beosztást. Tanári, költői és irodalomtudósi munkája mellett egyik alapítója és irányadója volt a magyar cserkész mozgalomnak, illetve első parancsnoka a budapesti piarista gimnázium cserkész csapatának. 1915-ben két hónapig tábori lelkészként szolgált Péterváradon. 45-ben az Országos Köznevelési Tanács ügyvezető alelnöke, a következő évben rendjének tartományfőnöki tanácsosa, majd 47-től magyarországi tartományfőnöke lett. Sík Sándor 1963. szeptember 28-án halt meg Budapesten, a Mikszáth Kálmán téri piarista rendházban.
A nap imája.
Titokzatosan igazgatsz te mindent, Urunk, és mindenhol el vagy rejtve. A magasban jelen vagy, és a magasság nem érez téged. A mélyben ott vagy, és lényedet az nem fogja körül. Csodálatos vagy te egészen, akárhol is keresünk. Közel vagy, és mégis távol. Ki ér föl hozzád? A kutató lélek minden érzésével sem képes erre. Csak a hit közelít meg téged. Csak a szeretet. Csak az imádás.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94,